Haldokló tenger sejmes zizegéssel küldte lapos és megnyúlt hullámait nedvesen csillogó szegélyéhez, melyet röten aranyozott be maradék skarlátja az alkonyi fénynek, amit a búcsúzó napcsillag borított szét. A tevék karóik mellett hevertek. Nem messze a parttól egy láthatóan épületfát szállító, csupán két ember kormányozta lomha bárkát vonszolt délfelé egy rövid árbolcú és hosszú vitorlarú dugája. Bonyolult kötélzete volt, s a vízből magasra fölívelő orrán állatfej. Az Úr elébe, ismételte a málház szolga, az én szájam által hívott téged. A gyékényen ül sátrában, és azt mondja, jöjj elébe. Elhaladtomban nevemet kiáltotta, Baal Mahar, s így szólt. Küld hozzám az újonnan vásároltat, a megbüntetettet, a lápvirágot, a kútbeli hallodét, ki akarom kérdezni őt. Aha, gondolta József. Kedma beszélt neki a világokról. Nem is rossz. Igen, mondta, így fejezte ki magát, mert számodra Baal Mahar nem tudta másként érthetővé tenni, kire gondolt. Úgy kell beszélnie veled, barátom, ahogy megérted. Persze, persze, felelte Amaz. Hogyan is mondhatta volna másként? Ha engem akar látni, így szól. Küld elében Baal Mahart, mert ez a nevem. Te, veled már nehezebb a dolog, mert csak amolyan, hé, te vagy. Téged nyilván folyton folyvást látni akar, mondta József. Jól lehet, a fejed kissé koszos. Na, menj! Köszönet a hírért. Mi jut eszedbe, kiáltott Baal Mahar. Azonnal velem kell jönnöd, hogy elébe vigyelek, mert ha nem jössz, rossz végem lesz. Azonban, felelte József, előbb ezt a lepényt kell megsütnöm, mielőtt mennék. Magammal akarom vinni, hogy az Úr megkóstolhassa rendkívül jó süteményemet. Maradj csöndben és várj! A rabszolga sürgető kiáltozása közben sütötte meg a lepényt, aztán fölállt sarkáról és így szólt, megyek! Baal Mahar elkísérte az öreghez, aki tűnődve ült úti sátrának alacsony nyílásában a gyékényen. Hallani annyi, mint engedelmeskedni, szólt József, és üdvözölte őt. Az öreg a tűnő alkonypirba pillantott, bólintott, s egyik nyugovó kezét csuklóból oldalt emelve jelt adott Baal Maharnak, hogy távozzék. Hallom, kezdte, hogy azt mondotta, te vagy a világ köldöke. József mosolyogva rázta a fejét. Mire is gondolhatnak, feleltes, mit is mondhattam mellékesen és szólásmódként odavetve, amit ennyire félreértve adtak tovább uramnak. Lássuk csak. Igen, tudom már. Azt mondottam, hogy sok közepe van a világnak. Éppen annyi, mint ahány ember ént mond a földön, mindegyik számára egy. Ez már egyre megy, szólt az öreg. Tehát igaz, efféle ostobaságokat locsogsz. Sohasem hallottam ilyesmit, pedig sok földet bejártam, és most már látom, hogy tisztátalan szájú vagy. Elvetemedett kölyök, jól mondták előbbi uraid. Hová jutnánk, ha minden tejfeles szájú süvölvény a nagy népzagyvalékból a világ köldökének tekinteni magát, amerre jár kell, s mihez kezdenénk ennyi középponttal? Amikor a kútban kuksoltál, ahová úgy látom nagyon is jó jogon kerültél. Talán ez a kút volt a világ szent középpontja? Isten megszentelte a kutat, felelte József, amikor szemmel tartotta, és nem engedett engem elpusztulni benne, hanem arra vitte utatokat, úgyhogy megmenthettettek. Úgy, hogy? Kérdezte a Kalmán. Vagy azért, hogy? Úgyhogy és azért, hogy, felelte József. Mind a kettő. És ahogy vesszük. Fecsegő vagy. Eddig minden esetre kérdéses volt, hogy Bábele a világ közepe. És Bábel tornya, vagy talán Abot helység a Hápi folyónál, ahol ő van eltemetve, nyugat első nagyja. Te meg sokszorozod a kérdést. Melyik Istent vallod? Istent az urat. Úgy, tehát Adont, és hiratod a nap letüntét. Látod, ez tetszik nekem. Ez legalább olyan kijelentés, amit szívesen hallok, és minden esetre jobb, mint amikor ezt mondta valaki, én vagyok a világ közepe, mintha megkergült volna. Mi van a kezedben? Lepény, melyet uram számára sütöttem. Rendkívül jól értek a lepénysütéshez. Rendkívül? Ha, na, hadd lássuk. És az aggasztján kivette kezéből a süteményt, forgatta erre és arra, és aztán harapott belőle oldalsó fogaival, mert elől már egy foga sem volt. A lepény oly jó volt, amilyen csak lehetett, s nem jobb. Az öreg azonban így ítélt. Nagyon jó. Nem akarom azt mondani, hogy rendkívüli, mert már magad mondtad. Rám kellett volna ezt bíznod. De azért jó, sőt, kitűnő, tette hozzá, miközben tovább rágcsált. Megbízlak, hogy gyakrabban süss ilyet. Így lesz. Igaz vagy sem, hogy írni is tudsz, és listát vezetni mindenféle áruról? Játszva, felelte József. Tudok emberi írást írni, és isteni írást, veszővel vagy náddal, ahogy tetszik. Ki tanított rá? Az udvarmester, egy tudós szolga. Hányszor van meg a hét a 77-ben? Kétszer, mi? Csak írva van kétszer. De lényege szerint a hetet először egyszer, aztán kétszer, és aztán 8-szor kell vennem, hogy 77-et kapjak, mert 7, 14 és 56 tesz ki egy egészet. 1, 2 és 8 pedig 11. Így tehát 11-szer van meg a 7 a 77-ben. Ilyen gyorsan rátalálsz egy rejtett számra? Gyorsan vagy sehogy? Nyilván már ismered a kérdést. De tegyük föl. Van egy darab földem, amely 3-szor akkora, mint Gagantakala szomszédomé. Ez azonban vásárol még egy holdat hozzá. És az enyém most már csak 2-szer akkora. Hány hold a 2 föld? Együtt? Kérdezte József, és számolni kezdett. Nem, külön-külön. Van egy Dagantakala nevű szomszédod. Csak a feladványban nevezem így a másik föld tulajdonosát. Látom és értem. Dagantakala. Neve után ítélve Pelesedből való, a filiszteusok országából, ahová úgy látszik utazunk fejet szándéka szerint. Egyáltalán nem is él, de azért Dagantakala a neve, és békében műveli újabban 3 hold nagyságú földecskéjét, képtelen irigységet táplálni az én uram és 6 hold nagyságú földje iránt, hiszen maga is 2 holdas gazdából nőtt 3 holdassá, s azon kívül az a mulatságos, hogy se ő nincs, se a 2 föld, melyek összesen 9 holdat tennének ki. Csak az én uram van, és az ő okos feje. Az öreg bizonytalanul hunyorgott, mert nem tudta fölfogni, hogy József a példát már meg is oldotta. Nos? Kérdezte. Vagy úgy? Igen. Már meg is oldottad. És én alig vettem észre, mert úgy beleszőtted a beszédedbe, és úgy körül fecsegted a megoldást, hogy csak nem eleresztettem a fülem mellett. Nagyon helyes. 6, 2 és 3. Ezek a számok. Rejtve és leplezve voltak. Hogyan tudtad őket ilyen gyorsan megtalálni fecsegésed közben? Erősen szemügyre kell csak venni az ismeretlent, és a lepel lehull, az ismeretlen ismeretes lesz. Nevetnem kell, mondta az öreg, hogy milyen ügyesen beszédedbe szőtted a megoldást, és minden hűhó nélkül csak úgy oda betetted. Na hát, igazán szívből nevetnem kell rajta. És nevetett fogatlan szájával, fejét vállára hajtva, mely közben még rászkódott is. Aztán ismét elkomolyodott, s még nedve szemmel hunyorgott. Halljad hát, hallod-e? Mondta. S felej egyszer már tisztességesen és igazság szerint. Mondd. Csak ugyan rabszolga, senki fia, hitvány kutya, legalsóbbrendű párja vagy-e? aki súlyos büntetést kapott tömeges vétkei és erkölcstelenségei miatt, amint a pásztorok mesélték. József elfátyolozta szemét, és szokása szerint csücsörítette ajkait úgy, hogy az alsó kisé előre állt. Ismeretlen példát adtál föl nekem, uram, mondotta, hogy megvizsgáztas, és a megoldást nem mondtad mindjárt hozzá, mert különben nem lett volna vizsga. Mikor most Isten téged vizsgáztat ismeretlen példával, mindjárt a megoldást is szeretnéd hallani, és hogy a kérdező feleljen a kérdezetnek. Nem megy ez ilyen könnyen. Nem te húztál-e ki a veremből, amelyben a magam piszkától mocskosan hevertem, mint a birka? Micsoda hitvány kutya kellett hát, hogy legyek, és milyen nagy lehetett erkölcsi romlottságom. Én fejemben erre-arra tologattam a kétszerest és a háromszorost, és megmérlegeltem a körülményeket, hogy megoldást találjak. Számolj te is, ha úgy tetszik, erre és arra büntetés, bűn és bukás között, s a kettőből bizonyára mindig megkapod a harmadikat. Az én példám helyes volt, és benne rejlett a megoldás. A számok tiszták és határozottak. De ki biztosít róla, hogy az élet is így megvilágosodik, nem csal meg az ismert, az ismeretlen felől. Többféle ok itt a körülmények helyessége ellen szól. Akkor ezt is számításba kell venni. Ha az élet nem is világosodik meg, mint a számok, ezzel szemben ott áll előtted, és szemeddel láthatod. Honnan van az a varázskő az ujjadon? Talán lopta a hitvány kutya, vélte József. Talán. Neked bizonyára tudnod kell, honnan van. Mindig megvolt, s nem is tudok róla, hogy valaha ne lett volna meg. Tehát vad fogantatásod lápjából és zsombékai közül hoztad magaddal? Mert hiszen lápfia és nádi gyerek vagy, nem? A kút fia vagyok, amelyből az én uram kiemelt engem, hogy látj tejjel fölneveljen. A kúton kívül nem ismertél más anyát? De igen, mondta József. Ismertem édesebb anyát is, arca illatos volt, mint a rózsaszirom. Na látod! És ő nem adott nevet neked? Adott, de elvesztettem, uram, mert elvesztettem életemet is. Nem szabad ismernem nevemet, mint ahogy életemet sem szabad ismernem, amelyet a sírverembe taszítottak. Mondd el bűnödet, amely életedet sírba vitte. Kárhozatos volt, felelte József, és a neve bizalom. Kárhozatos bizalom és vak hit, így hívták. Mert vak és kárhozatos erejükön felül bízni az emberekben, és kedvükre valónak hinni azt, amiről nem tudnak és nem akarnak hallani. Az ilyen szeretet és tisztelet fölforralja epéjüket, és olyanok lesznek, mint a bérengző vadállatok. Ezt nem tudni, vagy nem akarni tudni róla, nagy mértékben veszedelmes. Én pedig nem tudtam, vagy elhessegettem magamtól gondolatát, úgyhogy nem fogtam be szájam, és elmeséltem nekik álmaimat azért, hogy megcsodáljanak. De az azért, hogy, és úgy, hogy, néha kétféle, és nem mindig ugyanaz. Az azért, hogy elmaradt, s az úgy, hogy a sírvermet jelentette. A te hitednek, mondta az öreg, amivel az embereket vérengzővé tetted, nyilván önhittség és elkapatottság volt a neve, úgy képzelem. És nem is csodálom olyas valakinél, aki azt mondja, én vagyok a világ köldöke és közepe. De mivel sokat utaztam a folyók közt, amelyek különböző irányba haladnak, az egyik délről északra, a másik megfordítva, tudom, hogy vannak titkok a látszólag oly nyilvánvaló világon, és különös elhallgatások rejtőznek a kimondott szavak mögött. Sőt, gyakran úgy tűnt föl, a világ csak azért van tele kimondott szavakkal, hogy alattuk jobban elrejtőzködhessék az elhallgatott, és zajgásukba vesszen a titok, ami az emberek s a dolgok mögött van. Sok mindenre akadtam, amit nem kerestem, s ami után nem kutattam, az elémbe jött. De nem feszegettem, mert nem vagyok olyan kíváncsi természet, hogy mindennek okát puhatoljam, hanem megelégszem azzal a tudással, hogy a beszédes világ tele van titokkal. Kétkedő vagyok, amint itt ülök, nem azért, mert semmiben sem hiszek, hanem azért, mert mindent lehetségesnek tartok. Ilyen vagyok én agnapjaimban. Tudok mesékről és történetekről, amelyek cseppet sem valószínűek, és mégis megtörténnek. Tudok arról, aki nemes származású és magasrangú volt, királyi vászonba öltözött, s az öröm olajával kente magát, s aztán a pusztába és nyomorúságba űzetett. Itt a Kalmár elakadt és hunyorgott, mert beszédének szükséges és megadott következése a folytatás, amelyre most került a sor, anélkül, hogy eleve meggondolta volna, hogy most mindjárt sor kerül rá, elgondolkoztatta. Vannak mélyre vájt gondolatmenetek, amelyekből nem lehet kicsúszni, ha egyszer bennük vagyunk. Végzetesen végleges eszmetársítások, amelyek láncszemekként fogóznak egymásba, úgy, hogy aki átmondott, annak elkerülhetetlenül B-t is kell mondania, vagy legalábbis gondolnia. És azért is hasonlatosak a láncszemekhez, mert bennük a földi és égi olyannyira összefüggés egymásba kapcsolódik, hogy az ember szükségszerűen jut egyikről a másikra, akár szóban, akár elhallgatva. Tény, hogy az ember elsősorban kész formákban és sablonokban gondolkozik. Tehát nem a maga választotta módon, hanem amint emlékezete szerint szokásos, és már amikor az öreg arról beszélt, akit magas méltóságból a pusztába és nyomorúságba űztek, az isteni sablonosnál tartott. Ezzel azonban elválaszthatatlanul összefüggött az a hozzátétel, hogy a megalázott az emberiség megmentőjévé és az újkor megnyitójává emelkedik, és a jó öreg néma megdöbbenéssel állt meg itt. Nem volt ez több enyhe megdöbbenésnél, csak a gyakorlatias, de jóérzésű ember illő áhítatos elhallgatása a mélységes szent előtt. Ha most holmi nyugtalansággá, mélyebb hökkenésé, sőt, persze csak futó és alig tudatossá vált, ijegységgé erősödött, annak oka csupán az öreg hunyorgó szemének és az előtte állóénak találkozása volt, ami a találkozás nevet azért nem érdemli meg egészen, mert József tekintete nem találkozott a másikéval, tulajdonképp nem viszonozta azt a maga részéről is belé kapcsolódva, hanem csak fölfogta, s csak némán és nyíltan oda kínálta szemét a belé tekintésre, többértelmű célzásos homály volt itt. Már mások is próbáltak ugyanilyen hökkent hunyorgással kiokosodni e néma célzatosságon, ahogyan most az izmaelita, akit nyugtalanított a kérdés, micsoda nem mindennapi, vagy legalábbis nem homálytalan üzlet volt az, amit a pásztorokkal kötött, s hogyan is áll a dolog szerzeményével. De hiszen az egész esti beszélgetés célja e kérdés vizsgálata volt, s a szempont, amelyből az öreg vizsgálódott, egy pillanatra a földön túli mondaiba tolódott is, elvégre semmi sincs, amit erről az oldalról is ne lehetne megnézni, a józan ember azonban különbséget tud tenni a látószögek és szempontok között, s nem esik nehezére visszatalálni a világ gyakorlati oldalához. Az öregnek is elég volt egy torokköszörülés, hogy végrehajtsa ezt az átállítódást. Mondotta. Mindent összevéve a te urad járatos és tapasztalta folyam közben, s tudja, mi minden történik. Nincs rá szüksége, hogy leckét vegyen tőled, te, nádi gyerek és kútfia. Megvásároltam a testedet, s ami ügyesség benne lakik, de a szívedet nem. hogy kényszeríthetném, árulja el, miként áll veled a dolog. S nem csupán szükségtelen, hogy titkaidba hatoljak, de nem is tanácsos, s még káromra válhatnék. Rád találtam, s visszaadtam lélegzetedet. De nem volt szándékom, hogy megvásároljalak. Már csak azért sem, mert nem is tudtam, hogy eladó vagy-e. Semmiféle üzletre nem gondoltam, legfeljebb holmi megtalálói díjra, vagy váltságpénzre adott esetben. Mégis kereskedelmi alkutárgya lettél. Én csak próbálkoztam. Próbakép mondtam, adjátok el nekem. S ha a próbára bíztam a döntést, döntött is, mert a pásztorok belementek. Nehéz és körülményes alkuval szereztelek meg, mert nyakasok voltak. 20 ezüst sékelt mértem le, érted, az általánosan szokásos súlymérték szerint, és semmivel sem maradtam adósuk. Hogyan jártam ezzel az árral? Középszerű ár. Sem különösképp jó, sem különösképp rossz. Le tudtam belőle alkudni a hibák miatt, amint ők mondták, a verembe juttattak. De képességeid folytán drágábban adhatlak el, mint ahogy vettelek, és szándékom szerint gazdagodhatom. Mi hasznom belőle, ha körülményeidet firtatom, s talán azt kell megtudnom, hogy az istenek tudják, miként áll veled a dolog, s talán egyáltalában nem voltál eladható, s nem is vagy, hanem elvesztettem befektetésemet, vagy ha tovább adlak, az jogtalanság és orgazdaság. Na, eredj! Semmit sem akarok tudni körülményeidről, az a semmi közelebbit, hogy tiszta maradjak, és nálam legyen az igazság. Megelégszem annak gyanításával, hogy nyilván csodálatos dolgokról van szó, s kétkedőbb vagyok sem, hogy lehetségesnek tartanám őket. Eredj, már rég fölöslegesen beszélek veled, s itt az alvás idő. Csak süss máskor is ilyen lepényt. Nagyon jó, ha nem is rendkívüli. Továbbá elrendelem, hogy vőmtől, mibzámtól íróeszközt szerez, lapokat, nádat és tust, és emberi írással listát készíts az árukról, amiket szállítunk, külön-külön a balzsamokról, kenetekről, késekről, kanalakról, botokról és lámpákról, továbbá a lábbeliekről, a lámpaolajról és a zománcról, darab és súly szerint, a cikkekről fekete, súlyról és mennyiségről vörös színben, hibák és pocák nélkül, és a listát adnád nekem 3 nap alatt. Na, megértetted? Parancsoltál, és már meg is történt, mondta József. Eredj hát, békés és édes szendergést, szólt József. Könnyűs vidító álmok szőjék át időnként. A minéai somolygott, és elgondolkozott József felől. Éjszakai beszélgetés. 3 nappal messzebb jártak már a tenger partján. Ismét este volt és sátorverés ideje, és ahol megpihentek, pontosan és változatlanul ugyanazt látták, amit 3 nappal azelőtt, akár ugyanaz a hely lehetett volna. József kezében lepénnyel és irattekercsel az öreg elé lépett, aki szállásának bejáratánál ült a gyékényen. Valamelyik rabszolgája az úr elé hozza, mit rendelt, mondotta. A midianita félretette a kövön sültet. A listát kigöngyölte, és félrehajtott fejjel vizsgálgatta az írást. Tetszett neki. Poca nincs benne, mondta, nagyon jó. De látszik az is, hogy a jegyeket élvezettel és szép érzékkel húztad. Ékes írás. Remélhetőleg meg is egyezik a valósággal, úgyhogy nem csupán festői, hanem helytálló is. Örvendetes, ha az ember vagyonát ilyen tetszetősen tisztába téve, és különböző portékáit ilyen rendbeszedve láthatja. Az áru az zsíros és gyantás.